Az éjszaka a mindenható Isten visszavitt gyermekkoromba, egészen pontosan serdülőkoromba, amikor bennem is kezdtek a hormonok beindulni és fellázadni, és számon kérni a boldogságot. Hol van a beígért boldogság? Hol az a boldogság, ami jár a gyermeknek? És ekkor történik az, hogy a gyermek elkezd kijönni az édenből, elkezd ábrándozni. Főképp, hogyha meg lett botránkoztatva, meg lett fertőzve az ő fantáziája, a testiséggel, a szexualitással kezd ábrándozni. És úgy igazából még messze áll a bűntől, messze áll attól, hogy a bűnt elkövesse, mert arra jól rá kell készülni, mint tudjuk. Először csak találkozik a bűn képeivel, amelyek egyre kíváncsibbá teszik őt, és amelyek teljesen kiráncigálják őt az édenből. Hisz az édenben nem volt maradása, ugyanis a játék tilossá vált. A gyermeki öröm, a lelkesedés, az egyszerűség, az önzetlenség bűnné vált, és jött helyette a kötelező oktatás, a kötelező minden, a megfelelési kényszer, és az nyilván nem hozott annyi örömöt, mint a gyermeki játék, a gyermeki önfeledtség. És így jön ki az ember az édenből, gyermekkorból. És így találkozik először a bűnnel, a bűn képeivel. Meggyőződésem, hogy nem csak a fiúcskák, hanem a lányok is. És kezd megfogalni a bűn a szívében, és amikor az nem csak megfogal, hanem kezd növekedni és érlelődni, akkor a gyermek egyre kíváncsibbá lesz, hogy milyen is lehet az az öröm, amit kínál a felnőtti társadalom számára, és kezd ábrándozni. És mivel, hogy nincsen lehetőség, hogy egyből megcsinálja azt, amit látott különböző képeken, ezért ő csak a fantáziában készül arra, a fantáziában már sokszor ugye eljátsza az, hogy egyszer majd neki is lesz olyan, kezd ábrándozni. És durva az, hogy ezek a képek, a gyermekkor képei még felnőtt korban is elő tudnak jönni. Bele sem merünk gondolni abba, hogy mekkora munkát kell végeznie Isten lelkének, a mi lelkünkben, hogy teljesen megtisztítson minden képtől, minden bűnös képtől, amit már serdülőkorunktól kezdve kezdtünk betáplálni a mi elménkbe, majd a mi szívünkbe, a lelkünkbe is, amivel kezdtünk azonosulni. Tehát, mint tudjuk, ezek sokszor látott képek, sokszor elképzelt képek, az ábránd által sokszor bevitt képek, amelyek elettek ültetve és jó mélyen elettek ásva az embernek a lelkében. Még mielőtt a szószoros értelemben vett bűntény megtörténne, azelőtt nagyon sok ábránd kép jön be a gyermek elméjébe, az ember, a gyermek szívébe és lelkébe, és gyökeret vernek ott, és egyre csak növekszik a vágy, mindaddig, amíg végül megtörténik a bűnbeesés, és utána a kiüzetés a paradicsomból, az édenből, a gyermekkorból. És ilyen képeket láttam éjszaka, sajnos, azonban ami jó volt, és aminek örvendek nagyon, az az volt, hogy éjszaka álomban is tudtam fohászkodni a mindenható Istenhez, és megtagadtam ezeket a képeket, és megvallottam, hogy nekem erre nincs szükségem, és hogy Isten tisztítson meg ettől, ezektől a képektől. Azonban a tanítás szempontjából mégiscsak fontos volt, amit láttam álomban. Ezeket az ábránd képeket, amiket serdülőkoromban betápláltam magamnak, ugyanis minden kép köze van a következő álomhoz, ahhoz, amit láttam a következő álomképben. Tehát az első álomképben voltak azok az ábránd képek, amiket ugye fiatal gyermekkoromban, serdülőkoromban betápláltam magamnak, és azután kaptam egy érdekes álmot a kedves szomszédommal, fel is hívtam reggelőt, és megkérdeztem, hogy van, amúgy sem beszélgetünk annak túl gyakran, annál is inkább, hogy nem vagyunk már szomszédokon értelemben, hogy nem a tömbházban lakunk, nem találkozunk gyakran. És hát azt láttam, hogy az autója tilosban parkolt, egy olyan helyen parkolt, ahol tilos megállni, mert forgalmi dugót okozhat, hogyha valaki ott megáll. Tehát szűk az út, és ő ott volt megállva az ő autója. És én jöttem hátulról egy másik autóval, az én autómmal, és Tudtam, hogy meg kéne nézem, hogy mi történhetett vele. Tudtam, hogy segítenem kéne neki, hogy tovább menjen az úton, tehát hogy ne álljon meg, ne parkoljon tilosban. Azonban az én autómban ült mellettem egy másik ember, egy régi barátom, akiről a legutóbbi információm szerint azt tudhatom, hogy vallásos ember, tehát a vallásosság szellemiségében van. Sőt, annak idején még együtt is jártunk templomba, fiatalabb korunkban. És tudtommal nem igazán hagyta ezt a szellemiséget. Ő is olvasta a Bibliát, hallotta a megváltásról, de nem tudom, hogy ő azt elfogadta volna. Lehet, hogy a büszkesége, vagy a jelenlegi státusza, vagy a földi kincsei sokkal értékesebbek számára, mint az, hogy olyant tegyen, amit Pál apostol tett, aminek következtében ő azt mondta, hogy amit eddig kincsnek és értéknek hittem, gárnak és szemétnek ítélem, a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Ez nagy dolog, nagy szó. Pál apostol ezt szó szerint megcselekedte. Ő nagy ember volt, népszerű ember volt, zsidó volt, farizeus volt, római polgár volt, művelt ember volt, intelligens ember volt, okos ember volt, de mégis amikor őt Krisztus megérintette, ő őszintén kimondhatta azt, hogy amit eddig értéknek és kincsnek hittem, gárnak és szemétnek ítélem, a Krisztus ismeretének gazdagságáért, amiért mindent veszni hagyta, tehát ő mindent elengedett. Bárcsak tévednék abban, hogy ez a kedves régi barátom ezt a lépést nem tette meg, tehát hátha nincs igazam, hátha ő ezt valójában megtette, hátha neki is van egy igazi bensőséges hit élete, és nem szégyelli a Krisztust. És mint ahogy Pál apostol felvállalta, minden körülmények között ő is felvállalja őt. Azonban az ő jelenléte ebben az álomban azt tükrözte, hogy egy vallásos szellemiség van jelen ugye az autómban, az én járművemben. Viszont ez a szellemiség mindenképp arra utal, hogy ez tulajdonképpen nem magamon kívül kell keressem, hanem ez bennem is jelen van. Ugyanis az történt, hogy noha tudtam, hogy meg kéne álljak, és megnézem a szomszédommal, mi a helyzet, én tovább hajtottam féktelenül. Talán nem is volt fékem. És tudtam, hogy a vallásos szellemiségnek köszönhetem, hogy én tovább mentem, és nem álltam meg, hogy megkérdezzem, hogy mi a helyzet el az emberrel. És később pedig megtudtam, hogy tulajdonképpen a szomszédom gyomorrontást kapott, és gyorsan felszaladt a lakására, hogy könnyítsen magán. Ennyi volt az álom, és a megértést azt leírtam, kiírtam a Facebookra, YouTube-ra is, és felolvasnám, mert mindenképp tanulságos. Az autó a földi életünket jelképezi, amely sokszor tilosban parkol. De nem a földi lenti értékrend szerint tilosban, hanem a fenti értékrend szerint parkol tilosban. Mint tudjuk, az eszevezetten száguldó modern világ értékrendje szerint mindenki azt gondolhatja, hogy rendben van az ő élete. Mint ahogy én is sokáig azt gondoltam, hogy az én életem rendben van. Feltetőleg a szomszédom is azt gondolja, az ő élete rendben van. Főképp a felveszi a kívülről diktált tempót az ember. Azt mondja az írás, hogy mindenki jó és igaz a maga szemében, de csak Isten tudja, hogy mi van az ő szívében. Az ember jót gondol magáról, azt gondolja, hogy ő jó és igaz, de a szívek vizsgálója az Úr. Azt is mondja a próféta által a mindenható Isten, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. A gyomorontás pedig a lélekrontásra utal ebben az álomképben. Mert ahogy a gyomrunk megbetegszik a rossz testi tápláléktól, éppen úgy a lélek is megbetegszik a rossz szellemi tápláléktól, ami kényszerparkolást eredményezhet. Ugye az lehet kórház is például, a kényszerparkolás. Nekem is volt ilyen kényszerparkolásom, tehát ez velem szó szerint megtörtént. Nekem is volt kényszerparkolásom, és szó szerint gyomorrontást is kaptam, tehát kihánytam és kifostam mindent, és ezen kívül tudtam, hogy a lelkem óriási bajban van. Ezért nem voltam kíváncsi, hogy milyen bajom van. Nagyon rossz állapotba kerültem, de azt mondtam, hogy nem megyek kórházba. Nem érdekel, milyen bajom van, mert nekem a lelkem beteg, és ez nem az orvos dolga, hanem Isten is az én dolgom. Ezt mondtam akkor is, nem mentem kórházba. És 10 napon keresztül nem ettem, nem ittam, és nem is aludtam. Nagyon fájt a fejem. és akkor kezdtem kapni látásokat a mindenható Isten kegyelméből. Annak jelentése, hogy a vallásos barátom mellettem ült az autóban, és én féktelenül szágudottam tovább, az, hogy már nem igazán vannak őszinte, meghitt emberi kapcsolatok. A Facebookon tetszikeljük egymást, de a valóságban jóformán senkit sem érdekel, mi van a másikkal. A lelki dolgokról pedig egyenesen ciki beszélni, szégyen és ciki beszélni. Tehát a felszínesség, aminek következtében nagy sebességgel elhajtunk egymás mellett, vallásra nőtte ki magát. És az intézményesített vallások a modern spiritualitással karöltve egy olyan lelkiséget népszerűsítenek, ami csak arra elegendő, hogy az unió által diktált tempóban elszáguljunk egymás mellett. Néha, amikor találkozok valakivel, és az illetőnek sietős a dolga, azt mondom, hogy ne siess, mert a temető megvár. Mivel ez számomra is nagyon fontos figyelmeztető álom, és sokszor én is inkább a kényelmes utat választanám, mint a kényelmetlenebb személyes beszélgetést, felhívtam a szomszédomat. Elmondtam neki, hogy azért hívtam, mert láttam ezt az álomképet, és gondoltam, talán nem veszi rossz néven, ha megkérdem, hogy van. Viccesen mondtam neki, hogy ne törődjön, mert ha már nem leszek, vagy ő nem lesz, nem fogom zavarni. A szomorú valóság az, hogy a mai világban egyre kínosabb dolog az őszinteség, és egyre nagyobb teret hódít a felszínesség vallása. Ezért kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki túlságosan meghatódik egy ilyen nem rendhagyó telefonhívástól. És én nem is várom el, hogy meghatódjon, mert hiszem, hogy azokról a dolgokról, amelyekről én beszélek, ember embert nem tud meggyőzni. Engemet sem emberek győztek meg, hanem a mindenható Isten. Mindazonáltal elmondom én is, amit elmondhatok, mert az sokat segíthet abban, hogy az ember megértse, miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek. Hiszem, hogy akiben van alázat, és elgondolkodik ezen a gondolat soron, netán még fohászkodik is a mindenható Istenhez látásért, sok fölösleges fájdalmat és szenvedést elkerülhet. Szomorúan tapasztalom azonban, hogy ebben a mesterségesen felgyorsított világban sokan a temető kapujáig szaladnak megállás nélkül. Mert azok az impulzusok, amelyek meglassíthatnák őket, túlságosan ritkák és túlságosan gyengék. Az emberek figyelme pedig túlságosan megvan kötve a mulandó, rothadásra ítélt dolgok által, és egyre kevesebben vannak, akik bizonságot tesznek arról, hogy van más lehetőség is, de csak Istennel és az ő szavával. Mert az emberek szava, az emberi értelem nem oda visz, ahova bárki szeretne menni. A prófita ajkai által teremtünk azt mondja, hogy átkozott, aki az ő szava és ereje helyett emberi értelemben és emberi erőben bízik. Pál apostol pedig azt mondja, hogy aki vet a testnek, a testet táplálja, a testből arat veszedelmet, aki pedig a léleknek vet, lelki táplálékkal táplálkozik, a lélekből arat örök életet. Azonban ezek olyan igerészek a Bibliában, amelyekről nem túl jövedelmező beszélni. Ezért nem is nagyon beszélnek a hivatalos vallási szervezetek ezekről a dolgokról. Úgy csűrik csavarják Isten kijelentéseit, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. És ennek az a következménye, hogy a káposzta is elrothad, és a kecske is éhen hal. Én kívánom, hogy akik hallják-e gondolatokat, ne várják meg, hogy a kecske éhen haljon, hanem kérjék szemeik megnyitását a mindenható Istentől, hogy megláthassák, mi az, ami ebben az őrült hajszában tartja őket, mi okozza a lélek gyomorrontását, ami miatt kénytelen olyan helyen parkolni, ahol nincs biztonságban az ő járműve. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik néktek, mondja az Úr Jézus, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyitatik. Fontos megjegyezni, hogy noha az Úristen teljesen ingyen felkínálja a látást, a szembesülés lehetőségét és a lélek gyógyulását, nem kényszeríti rá senkire. Isten ajándéka az adófizetéssel ellentétben nem kötelező. Tehát ajándék, a tisztánlátás, a bűnökkel való szembesülés lehetősége, a bűnbocsánat, ajándék Istentől. Az adófizetéssel ellentétben nem kötelező. Ez az egyszerű oka annak, hogy nem csak a menny létezik, hanem a pokol is. amelyet sokan már a föld életükben is megtapasztalnak. Magyarul, aki nem kér Istentől, az nem is fog kapni tőle semmit. Csak azt a mérgezett eledelt, amiből, ha sokat fogyasztunk, gyomor és lélekrontást kapunk. És csak Isten a tudója, hogy melyik az a pont, amelyet átlépve gyógyíthatatlanná válik a lélek. Ezt írtam ki a Facebookra, és azt fűzném hozzá ez a kiíráshoz, hogy miköze van az ábrándnak, amit ugye kamaszkorában, serdülőkorában kezd az ember gyakorolni, és élete végéig gyakorolja azt, miköze van annak ez a kényszer parkoláshoz, ez a gyomorrontásos történethez. Az, drága embertársak, hogy igazából az ábránd visz minket oda, hogy arra kényszerüljünk, hogy olyan helyen parkoljunk, ahol nincsen biztonságban a lelkünk. Tehát az ábránd nyilván az serdülőkorban körülbelül elkezdődik testi, szexuális értelemben, úgy a fiúknál, mint a lányoknál. Azonban az ábránd az nem marad meg a szexualitás szintjén, hanem az tovább szárnyal. Tehát jönnek ugye az amerikai álmok, a külföldi álmok, a nyugati álmok, az európai álmok, és ezek mind ábrándot szülnek az embernek. És így kezdi az ember kergetni az ő álmait, amelyekről azt hiszi az ő álmai, holott azok kívülről voltak bele ültetve az ő elméjébe, az ő szívébe. Szóval az ábránd okozza a gyomorrontást és a lélekrontást is. Mert az ábránd által az ember kezdi a mű örömeket kergetni és hajszolni. És ahogy írhattam ebben az írásban, sajnos sokan meg sem állnak a temető kapujáig, egész a temető beállatáig rohannak, kergetve az ábrándot, amit betápláltak a szívükbe és a lelkükbe. És rövid beszélgetésben elmondhattam neki, hogy azt értettem meg nem is olyan rég, hogy könnyebb az embernek meggazdagodni, mint megszegényedni. Tehát mi azt hittük, hogy nehéz meggazdagodni, és nem is olyan túlságosan könnyű. És azért nem könnyű meggazdagodni, mert Isten nem akarja meggazdagodjunk, mert azáltal még inkább veszélybe kerül a lelkünk. Azonban elmondhattam neki azt is, hogy azt tapasztalom, amit nem mondtak el nekünk gyermekkorunkban, hogy megszegényedni az még nehezebb, mint meggazdagodni, sőt lehetetlen. És hát nem tudom, hogy mennyire érettem meg, amit próbáltam neki elmondani, hogy sokkal könnyebb meggazdagodni, noha a meggazdagodás sem könnyű, de könnyebb, sokkal könnyebb meggazdagodni, mint szegényé válni. Mert szegényé válni valójában nem is nehéz, hanem lehetetlen. Jézus pedig azt mondja, hogy boldogok a szegények is, boldogok a lelki szegények is. Érdekes módon a beszélgetésünkben épp ő hozta fel ezt a mondását Jézusnak, hogy boldogok a lelki szegények. De nem éreztem azt, hogy túlságosan nyitott volna a beszélgetésre, mert talán kellett menni munkába, vagy megértem, tehát nincsen semmi gond ezzel. Azonban írtam neki egy rövidke levelet a lelki szegénységről, amit felolvasnék nektek is, hogy hát valakinek segít megérteni, hogy mit jelent az, hogy lelki szegénység, lelkileg szegény valaki, úgymond, lelki értelemben szegény. A gyermekek lelki szegények, a felnőttek nem, avagy a gyermekek lelkire nem tapad sok fölösleges tudomány. Tehát úgy szegények a lelki, tehát úgy lelki szegények a gyermekek, hogy az ő lelkükre nem tapad sok fölösleges tudomány, szellemi tartalom, ami megnehezíthetné az ő lelküket. A felnőttek lelke pedig le van terhelve olyan szellemi gazdagsággal, amiről nekünk valamikor azt mondták, hogy boldoggá és sikeressé tesz. Viszont mi ennek épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Tehát nem azt vettük észre, hogy nagyon boldogok lettünk a gazdagságtól, vagy pedig a lelki gazdagságtól, ugye, hogy megtelt a mi lelkünk különböző szellemi tartalmakkal, tudományokkal, hanem azt tapasztaltuk, hogy minél több fölösleges gondolat került be az elménkbe és a szívünkbe, annál inkább gond terheltekké váltunk. Erre mondhattam, hogy könnyebb az embernek akár lelkileg, akár anyagilag gazdaggá válni, mint megszegényedni. Mert azt a sok mindent, amit rátettünk a lelkünkre, nem tudjuk letenni. Hogy miért? Azért, mert azzal azonosulunk. Tehát amit mi rápakoltunk a lelkünkre, az a sok tartalom, mi azzal azonosulunk. A gyűjtött anyagi és szellemi kincsekkel. Ezzel szemben a gyermekek mivel azonosulnak? Hát a játékkal és az életörömmel könnyen fogadják és könnyen elengedik a dolgokat. Könnyen megbántódnak, de ugyanolyan könnyen meg is bocsájtanak. Ez az, ami nekünk anyagilag és szellemileg meggazdagodott felnőtteknek már nem igazán megy. Van egy orosz film, a címe Stalker, Andrei Tarkovsky rendezte. Abból idézek egy rövid szösszenetet, ami erre utal, erre vonatkozik a lelki szegénységre. Legyenek gyámoltalanok, akár a gyermekek, mivel a gyengeség nagy, az erő pedig hitvány. Mikor az ember megszületik, gyenge és rugalmas. Mikor haldoklik, erős és kemény. Mikor a fa nő, zsenge és rugalmas. Mikor száraz és merev, már haldoklik. A keménység és az erő, a halál kísérői, a rugalmasság és a gyengeség, a lét frissességét fejezik ki. Ezért nem győzhet az, ami megszilárdult. Azt mondja Jézus, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Tehát a boldogsághoz nem emberi bölcsesség kell, hanem gyermeki alázat, gyengeség, rugalmasság. És még jött egy érdekes dolog az ábránd kapcsán, amikor megébredtem éjszaka, és ezen az álmon egy picit elmékedtem, akkor beugrott az, hogy Ábrahámot, akit úgy neveznek a Bibliában, hogy a hit atya, mert Ábrahám által békélt meg először a mindenható Isten. Hát először. Ábrahám által kaptuk mi a hitet. Ábrahámnak tehát Ábrahám volt az ember, akiben Isten egy barátot látott. Mert noha Ábrahámnak nem volt Bibliája, nem volt Tórája, nem volt semmije. Volt neki egy belső ragaszkodása mindenható Istenhez, és a szívében ő hallotta mindenható Istent. Volt neki hite Ábrahámnak. És érdekes módon Ábrahámot Isten nem úgy nevezte először, hogy Ábrahám, hanem úgy, hogy Ábrám. Ábrám. És később lett Ábrahám, az Ábrám. Igazából nem emlékszem, és nem hiszem, hogy gondolkodtam azon, hogy miért kellett a nevét megváltoztassa, hogy lett Ábrámból Ábrahám, meg Száraiból Sára. Azonban az a név, hogy Ábrám mindenképp érdekes, mivel hogy az én Ábrám, az én tekintetem, az én képem, az én hasonlatosságom. És tudjuk jól, hogy a Teremtés könyvében az áll, hogy az Úristen az embert a saját képére és hasonlatosságra teremtette. Tehát Ábrahám volt Istennek az ábrája, mert Ábrahám olyan volt, aki ragaszkodott Istenhez, tehát megtért hozzá, és neki volt hite Istenben. Tehát valamelyest Ábrám viselte Istennek az ábrázatát magán. Tehát az ő dicsőségét megmutatta Ábrahám, Isten dicsőségét. És aztán nyilván ugye hát Ábrahám is, neki is voltak komoly bűnei, tévesztései, mint tudjuk, de Ábrahám olyan volt, aki nem csak tévedett vagy követett el bűnt, hanem tudta, hogy kell megtérni, hogy kell megbánni a bűnt. Tehát ezért Isten őt a barátjának nevezte, az ő ábrájának, az ő arcképének nevezte, így is mondhatjuk, hogy az ő arcképe volt, mert tulajdonképpen Istennek a terve az volt, hogy az ember az ő arcképe legyen itt a Földön, az anyagi világban, az ő dicsőségét mutassa a mi arcunk. A Covid-ban beszéltem arról, hogy miért kellett az emberek maszkot tegyenek. Bármilyen furcsán hangzik, egy kicsit keményen hangzik ez, de meggyőződésem, hogy Isten akarata volt, Istennek a rendelése volt az, hogy maszkot tegyen az emberiség. Miért? Azért, mert az emberiség annyira el van torzulva már úgy erkölcsileg, lelkileg és mindenféle szinten, hogy már az ő arcuk nem tükrözi Isten dicsőségét. Tehát a covidos ember, aki magát megkoronázta, aki magát királyá tette, magát felemelte, magát felmagasztalta, belement az önmegvalósításba, de a covidos ember, a kis király, az már nem volt Ábrám, nem, tehát arra Isten már nem mondta, hogy ő Ábrám. Tehát az arcunkot azért kellett eltakarjuk, mert a mi arcunk már nem tükrözte Isten dicsőségét. És noha rajtam nem volt sosem maszk, én úgy érzem, ha őszinte akarok lenni, hogy én nem voltam méltó, én azt nem érdemeltem meg Istentől, hogy én a Covidot végigcsináljam maszk nélkül. Én is a bűneim szerint megérdemeltem volna, hogy eltakarjam az arcomat, mert az én arcom sem tükrözte Isten dicsőségét. Legalábbis nem teljesen. Teljesen biztos, hogy az én arcom sem, az én ábrazatom sem tükrözte Isten dicsőségét. Mégis a rendőrnek azt tudtam mondani, hogy azért nem tettem maszkot, mert engemet Isten az ő hasonlatosságára teremtett. Én az arcomat nem fogom eltakarni. De volt ugye reménységem, mivel Isten nekem megbocsájtotta a bűneimet, eltörölte a bűneimet, ezért valamelyest jogos volt, hogy nem tettem maszkot, és Isten megoltalmazott a rendőrökkel szemben is. Tehát Ábrahám Istennek a képére is hasonlatosságára lett úgymond teremtve, és az ő ábrazata valamelyest tükrözte Isten dicsőségét. Ezért volt ő Ábrám. Nekem ez jött, és ezt megosztom veletek, mindenki vizsgálja meg. Utána lett Ábrahám, és amikor az Ábrahám még jobban eltávolodott Istentől, és elkezdte lapozgatni a nyugat-európai magazinokat, meg a filmeket, és megkívánta a nyugati életvitelt és a gazdagságot, akkor ő már nem volt méltó arra, hogy Ábrámnak neveztessen. Tehát az Ábrámból lett az Ábránd emberek. Lett az Ábránd. Tehát megkívántuk mindazt, amit az evilág ura kínál számunkra, amit felkínált Jézusnak is, ugye, hogy nagyok leszünk, okosok leszünk, gazdagok leszünk, és uralkodni fogunk, ugye. Ez az örömnek az ajánlata. Ez amúgy hazugság. És így eltűnt az Ábrám, és lett helyette az Ábránd. És az Ábránd vitt minket bele minden nyomorúságba, minden betegségbe, minden bűnbe, a versengésbe, a paráznaságba, a pénz szeretetbe, az anyagiaknak az üldözésébe, és a gyilkosságba, a gyűlöletbe, és minden gonoszságba, az Ábránd emberek. Az Ábránd okozta mindezt. Az Ábránd okozta a gyomorrontást ebben az államban a kedves szomszédomnak, persze nekem is a gyomorrontást és a lélekrontást is. Azonban van reménységünk, annál is inkább, hogy kaptam ezt az álmot. Teljesen biztos, hogy az Úristen ezt a gyomorrontást, ezt a lélekrontást az én szomszédomban is helyre akarja állítani, egészen pontosan el akarja törölni. És ezért ő ad álmokat, folyamatosan figyelmeztetéseket, hogy akik hallják az ő szavát és megosztják az ő szavát embertársaikkal, azok kapjanak esélyt arra, hogy elszabaduljanak, megszabaduljanak az Ábrántól, az illúziótól, a hazugságtól, a nyugat-európai ördög hazugságaitól, és feltámadjon az ő lelkük. És ennek az útját, mint tudjuk, az Úr Jézus Krisztus által mutatta meg a mindenható Isten, hisz ő maga lett testé Jézusban, és a büntetést a bűnök miatt, amit az Ábránd következtében szereztünk, ő magára vette. És azt mondta kereszten, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. És Isten hajlandó mindenkinek megbocsájtani, aki a hazug Ábrándok miatt belement a bűnbe, és nagyon sok bűnt halmozott a lelkében. Azonban ez nem kötelező, mint sokszor mondhattam. Isten nem kényszeríti rá senkire. Felkínál ezt a lehetőséget, de nem kényszeríti rá senkire, hogy megszabaduljon, tehát egyáltalán szembesüljön az Ábránd következtében elkövetett bűnökkel, és megszabaduljon azoktól, és újjászülessen, és az ő lelke megkönnyüljön, hogy ő újból az ő földi ábrázata tükrözze Isten dicsőségét. Mert ez van a lényeg, hogy a mi földi ábrázatunk tükrözze Isten dicsőségét, és azáltal volna nekünk is békességünk, testi és lelki egészségünk, és életünk, még itt a Földön is. Megvan írva a Bibliában, több helyen is, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megmenekül. Én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy amit elmondtam, ez így van, mert az emberi elmét csak Isten képes felpuhítani. Azonban teljesen biztos, hogy aki keresi az igazságot, annak Isten válaszolni fog, és megad minden eszközt és lehetőséget arra, hogy az ő lelke, az ő megrontott lelke, az Ábránd által megrontott lelke, megtisztuljon teljes mértékben is, megbékéljen a mindenható Istennel. Aki megérthette, meg ilyen szépen, ossza meg ezt a felvételt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.